Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Június 6-án pénteken ez a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, szép jó reggelt mindenkinek! A hosszú hétvég előtt vagyunk itt utoljára. Erre fölhívja a figyelmünket rögtön Le Papa és Papa Majdnem Bici Lő néven a mai reggelen. Morgan Freeman kartása kellemesen hűvös reggelen ugyancsak rajzanak a dobozosok. Nocsak. Akkor ez egy speciális, különleges péntek. Nem egy olyan, amikor mindenki home office-ban van.
Hát no. A hétfőt be kell valahogy pótolni, ezt most így gyorsan a következő pár órában megteszi a munkaképes lakosság, aztán utána elindulnak mindenféle tavak, meg nyári desztinációk irányába.
Annál is inkább, mert a hosszú hétvég kétharmadában kiváló idő lesz, aztán majd...
Aztán hát, megint kiváló ugye, idő lesz.
Vasárnap éjjel hűl le, a hétfő lesz hűvös.
Ja, hát éjszaka nem hűl le, ugye csak a 34 fokból lesz mondjuk 25, de szerintem ennek ez nem probléma.
Nem, abszolút, de hát azért programszervezés szempontjából számít. Üllőim befelé Nagyvárattól a Bici sáv munkaterület, és igaz, kifele is kicsit lejjebb már jó ideje, írja ugyancsak Le Papa. Legyen szép napotok, ja, breaking, nem lesz bót. Két napig.
Ne
viccelj, ezt persze, elfelejti, nagyon rá tud fázni.
Nagyon.
De egyébként annyira már ráfázik, szombaton is, mert hogy szombaton nagyjából délutántól kifogynak a készletek, tehát amikor, tehát ha teljesen lerabolt húspultot, meg zöldséges pultot akarsz látni, akkor az a kétnapos zárvatartások előtti délután menj be, akármelyik üzletbe, és akkor biztos, hogy nem kapsz meg semmit alapvető élelmiszert.
Csodálatos.
Ami hűtött mondjuk azok. És
egyébként pedig milyen nap is van ma? Norbert és Cintia. Cintia. Most ezt Cintiának kell mondani, vagy Cintiának?
Hát C-vel.
Tényleg?
Hát persze.
Magyarul
Cintia.
Norbert és Cintia nap van. Nagyon boldog névnapot kívánunk nekik. A Kolozsok, Norberták, Filipek, Nortonok is ünnepelnek. Nagyon boldog névnapot minden kedves Nortonnak, például a csillagász Nortonoknak. Azt mondja, hogy az évfordulók közül te melyiket emelnéd ki? Biztos, hogy ezt minden mondjuk el.
Egyiket sem, ameddig nem találok oda.
Mert értem. Akkor én kiemelem 1944-et, a normandiai partra szállási hadművelet első napját. Ez volt az úgynevezett D-Day 1944-ben. Fantasztikus és érdekes... Ja. Kulturális vonatkozásai is vannak természetesen, például a fényképészetben, a filmművészetben, és az ezt megelőző elterelő hadműveletek és különböző kémsztorik zseniálisak, nagyon jó feldolgozták ezt, sok-sok film és dokumentumfilm szól erről, hogy hogyan tévesztették meg a németeket, és hát, keverték őket abba a hitbe, hogy egyáltalán nem ott lesz ez a partra szállás,
ahol hát jól lett. Átugrottad 1523-at, amikor
hát az direkt neked hagytam.
Riksdag, megválasztja a Svédország királynak első Gusztávot.
Jó, hát ezt neked hagytam, mert ez egy annyira fontos dolog a D-Day mellett, hogy hát azt gondolom,
így,
hogy
így is van.
Ebből csak az a vicces, hogy aki mondjuk ilyen németes, az rögtön rájön, hogy a svédül a Riksdag, az majdnem olyan, mint a hollandul a Reichstag, vagy a németül a Reichstag, és akkor rögtön elkezd egy kicsit nyelvészkedni magában. Meg az, hogy első Gusztáv volt 1523-ban, de hát, hogy miért volt fontos első Gusztáv?
Hát akkor szabadultak föl a dánok uralma alól, ne viccelj. Hát,
nem a
fontos.
Dánok, hanem a Váza dinasztia.
Nem. Várj, de nem, Dán.
A Váza dinasztia megalapítója.
Kicsoda? A Guszti.
A Guszti.
Oké, okay, de ez...
Ő volt az első váza Svédországban. Jó, ezt...
Nem, hát...
Nem?
Ja, várj, nem, akkor nem, szerintem akkor szabadultak.
De a Dánulról való, persze, csak mondom, ő volt a Váza dinasztia megalapítója, a Vázaház.
Ja, jó, oké, a Vázaház.
Igen.
Jó, oké.
Ezt most szerintem mindenki megjegyezte.
Akkor egyre gondoltunk, 1523, el ne felejtsük.
Svéd váza, az nem az IKEA-ban keresendő, hanem 1523-ban a Gusztávnál, Gusztáv alatt.
Aztán na. Mit csinált a Széchenyi 1827-ben?
Nem, tök mindegy. Az első lóverseny volt.
Ne viccelj, hát 25 ezer néző volt kint. Szerinted nem fontos?
De fontos, elnézést.
Vigyesszük ide mindenképpen.
Jó, oké. 1827, és első lovi.
Babiéka.
Uh-huh.
Más források szerint
Going
volt az első győztes, Paci.
Uh-huh.
Másnap 22 versenyló közül ugyancsak Széchenyi lova.
Már ugye a Széchenyi istálójában volt a Babiéka nevelve, meg a másik is. Tehát gyakorlatilag az ő lovai nyertek, úgyhogy ezt azért meg kéne kapargatni, ezt a lóversenyt. Remélem, igen, sokan fogadtak.
Biztos, hogy minden tisztelt hajlottot, kérem szépen. 1827-ben. Gyanús ez nekem.
Oké.
Okay. Első hát autós mozi megnyitása. New Jersey-ben.
Te fürdőzöl az eseményekben.
Hát nem viccelj, ezek tök izgalmas
úgy dolog. Készültem, hogy egyáltalán nem fogsz ebben fürdőzni, és mégis. Az ellentétét csinál, olyan vagy, mint a gyerekeim tényleg. Tehát mindig az ellentétét csinálják, mint amit az ember akar, vagy mond. Meggyőződésem volt, hogy nem fogsz foglalkozni az évfordulókkal, ugorjunk át, beszéljünk valami másról, mert úgy szoktad kezdeni, hogy általában, hogy jaj, voltam egy vonatúton, és akkor, vagy valami ilyesmi, és akkor ezekre nem kerül.
De ezt te kivédted. Ezt te kivédted, mert amikor vettem egy nagy levegőt, hogy a második mondatot elmondjam, illetve a második üzenetre, te azonnal belecsaptál a normandiai partraszállásba, innentől kezdve esélyem se volt folytatni azokat a dolgokat. Okay. Úgyhogy ezért
szóval
cserében...
Szóval mi volt az autós mozival?
Elmerültem az évfordulókban. Az autó megnyílt az első New Jersey-ben, ennyi.
Camden Town. Ja, New Jersey az már eleve egy ilyen összeolvadt városrésze ott a...
Nem, Camden Town az a Londonnak egy városrésze. Ez meg a Camden, az meg New Jersey-nek a városrésze.
De az is Camden Town-nak hívják szerintem, de nem biztos.
Szerintem simán Camden-nek hívják, de ezen nem fogunk szerintem összevezni.
Én még nem voltam ott a New Jersey államban van Camden.
Ott én sem, a Londonban ja, viszont igen, az egy szuper rész Londonban. Tehát azt
Camden Town az zseniális, igen. Persze, nyilván.
Na, azt mondja, hogy bye Alex.
Bye.
Csak hogy kérted, hogy ugorjak
ja,
túl.
Ja, bocsánat. És rögtön született. Odaugrottál?
Hát ne viccel.
1984-re?
Kiemeltem a neked valószínűleg legszimpatikusabb születésnaposunkat.
Hát miért nem gondoltad, hogy a Gulyás Márton a legszimpatikusabb 86-ból?
Hát mert ő megosztóbb, mint a te zeneid.
Értem. És miért nem gondoltad, hogy Kálói Molnár Péter, magyar színész, költő, műfordító, rendező, énekes 1970-ből?
Hát mert ő még nálam is öregebb. Ott őt a végére akartam hagyni. Figyelj, mindenre mondok magyarávat, ott még
és
a Kamu is.
És miért nem gondoltad, hogy Thomas Mann német író a szimpatikusabb 1875-ből?
Neked akartam meghagyni, mert biztos gondoltam, hogy valami nagy évű eszmefutatást mellé
biztos,
teszem.
Hogy nem. Már nem. Most hallgattam a német rádióban, hogy sokat beszéltek róla, hogy a születésének a napján, meg a különböző problémás ügyeiről Thomas Mann német írónak, de én ezzel nem akartam foglalkozni.
Pánki Donátot azért mindenképpen említsük meg, hogyha már visszafelé haladunk a listán. Ő 1559-ben született.
Az első magyar származás, vagy a magyar kezdeményezésű funk franchise-nak az alapítója.
Ja, oké.
Ez volt a nagy válasz a Dunkin Donuts betörésére, a Bánki Donát üzletlánc.
Nagyon jó. De egyébként figyelj, nem is bírta a versenyt, látod? Most már Gyerekek szeretik a Boston krémest a mai napig.
Tényleg?
Igen. És külföldön rendszeresen bemegyünk Dunkin Donutsokba, és akkor egy ilyen hatos csomag. Borzasztóan túlárazott egyébként ahhoz képest, hogy egy mezei fánk. Oké, talán finomabb.
Persze.
Talán finomabb.
És tudod, hogy mi a durva?
De...
Olyan, mint ezek a albán fánkok, vagy meg az albán fagyi, ki fel van fújva az egész. Tehát, hogyha összenyomnál egy ilyen Dunkin Donuts fánkot,
ne,
vagy meddig tudod, de teljesen,
nincs
de egy ilyen hab.
Nem
tudsz
nem.
beleharapni.
De,
én majdnem szétharaptam a saját fogaimat.
Baromira laktató, és nagy, igen.
Hát akkor többféle van, mert amit én vettem, az olyan volt, mintha nem lett volna semmi.
De egyszer nem volt, és fánkozhatnékunk volt, és gondoltuk, a Krispy Kreme az pont ugyanolyan, tehát gondolom, annyi a különbség, mint...
És nem?
És nem, teljesen más.
Na,
van a Dunkinnak
egy...
Van a Dunkinnak egy egyedi íze, tehát a Boston krémest azt semmivel nem tudtuk ezt. Tehát nem volt, ami annyira ugyanolyan lett volna, és mondom, legutóbb Berlinben is zsákoltunk egy hatos csomagot, úgyhogy ez is már ilyen állandó programmá vált, hogyha utazgatunk. Na, kit hagytunk ki? Ja, nem szerintem most
nem
akkor elmondtuk. Hogyan jött szomba? Honnan? Ja, Vánki Donátból jött. Jó, oké, most már megvan. Gobbi Hildát hagytuk ki. 1913.
Gobbi Hilda!
Igen.
Így
igen.
van.
Jó. Oké, és akkor megvoltak a születésnaposaink is. Talán mindenki, akit, akire föl akartuk hívni a figyelmet, akikre emlékezni gondoltunk.
Igen. Van egy zseniális duó, akik egyébként így kiegészülnek néha. Most például hárman vannak barátnők, de ők alapvetően egyébként egy duó, akiket úgy hívnak, hogy Pacifica. És Ines és Martina az ő nevük, ebből kiderül, hogy ők alapvetően spanyol ajkúak. Argentin lányokról van szó, és néha-néha Karola, azt hiszem Karola az a gitáros, vagy a dobos csaj, akivel néha kiegészülnek, de ő nem állandó tag. Buenos Airesiak egyébként, és annyira felforgatták 2022-ben a zenei szénát, hogy egy New Yorki lébellel is leszerződtek, ami abszolút élet megváltoztató döntés volt számukra. Képzeld, hogy a múltkor, egy éve kb. Kim Gordonék előzenekarén játszottak, és ki is posztolták, hogy Kim Gordon rám mosolygott, mondta a basszusgitáros Martina. Úgyhogy zseniális a duó. Egyszer
azon gondolkodom, hogy el kell nekünk mondanunk zárójelben, hogy ki az a Kim Gordon.
Gordon,
vagy a vajon nem a hallgatók milyen százalékban tudják, hogy ki az a... Én most sacra 15-10 százalék.
Tényleg?
20.
Pedig a világ egyik legfontosabb zenészéről van szó. Nagyon sokan felnéznek rá iskolateremtő játéka miatt.
És azt mondom, hogy Sonic Youth?
Azt is mondhatod.
De hogy...
Mint női basszusgitáros, azt is mondhatod.
De hogy hányan ismerik Magyarországon?
Sonic, hát írjátok meg, Sonic Youth, Kim Gordon és a női basszusgitár virtuóza, akire nagyon sokan felnézek. Többek között Martina Ninczel, aki ennek a zenekarnak a basszusgitárosa. Több számuk van, egy új lemez, egy live lemez, ami megjelent, arról nagyon jó zenéket lehet berakni, hogyha valakinek bulis kedve van, de egy korábbi lemezről játsszuk a talán legismertebb számukat. Szerintem nagyon jó, érdemes rájuk odafigyelni.
Millás reggeli,
ahol széles a spaletta.
Nézzük, mit írnak a lapok. Az, hogy a G7 ma reggeli anyagában, egyik anyagában azt írja, hogy sokkal nagyobb gondok vannak a magyar gazdasággal, mint az akkugyártás válsága, mert hogy egyre inkább változó globális politikai viszonyok, illetve a miniszterelnök személyes pávatánca, azaz a Kína, Oroszország és az Egyesült Államok közötti helyezkedés és az Európai Unión belüli hatalmi törekvések mentén kezdte értelmezni Magyarország jelenét és jövőjét, beleértve a magyar gazdaság kilátásait is. Úgyhogy mégpedig ez probléma, és ez sajnos a magyar gazdaságra nagyon komoly hatással lesz. Írják és megvizsgálták azt, hogy makrogazdasági adatokban nyoma van-e azoknak a nagy sikereknek, amikről beszélnek, a beruházások alakulását tekintve milyen a helyzet, az ipari termelés tekintve milyen a helyzet, és a standard kormányzati magyarázatokat az adatokra sorba veszi a cikk, és megállapítja, hogy hát ezek a standard válaszok, ezek valójában puffogtatások, semmi, még kicsit megkapargatjuk, akkor rögtön kiderül, hogy hát sajnos nem működik. Úgyhogy nagyon érdekes cikk, és érdemes átolvasni.
Azt mondja, ez melyik hol?
Ez a g7.hu volt.
Aha. Kis Ambrussal, a főpolgármesteri hivatal főigazgatójával interjúzott a 24.hu. A főmondás az, hogy ha csődbe lökik Budapestet, akkor a magyar gazdaságnak is annyi. Hát ez egy kicsit lassabb folyamat, de biztos, hogy lehet átgyűrűző hatása. Ez tehát a 24. Ja, ez most nem jelent meg, csak ugye érdekes, nem kapta föl senki, csak ugye elveszett szerintem az ajban. Vitézi Dávid posztolt, hogy már régóta mondogatja, és meg is ígért, hogy ezt beadják, és most meg is valósult. Beszéltünk róla a műsorban többször, hogy a Zsigmondi kártya. És,
ja, igen, és
elindult az online igénylés, tehát nem kell oda menni,
nem kell végigcsinálni,
igen, és ez tök jó a dolog, tehát a budapesti fürdők igénybevételi jogosító kedvezményes kártya egészen nevetséges volt, hogy 2020.
Igen, mondjuk volt neki egy ilyen stikkes romantikája, hogy az ember ott téblábolt, meg minden, de hát jobb ez így, valljuk be.
Igen. Ezt ő egyébként már szerintem a kampányban is mondta, meg is csinálta, és kiírta néhány napja, gondoltam, hogy majd hír is lesz belőle, de senki nem vette észre, annyira mindenki nyilván a fővárosnak a gondjaival, meg ő is posztol ezer más dolgot, elveszett az információ. Fontos lehet annak, aki erre várt, vagy akinek, vagy könnyebbség, ha valaki kártyát akar igényelni. Tényleg nagy kedvezményekre jogosít a budapesti fürdőkben, tehát ha valaki akar menni, akkor érdemes kiváltani, és most már nem kell papírt tölteni, oda menni, kitölteni, dekkolni. Hát gondolom, hogy az elkészítés az ugyanúgy meg kell várni, és csak az igénylésre vonatkozik.
Ja, persze.
Tehát a online-osítás.
Na, hát ugye az egész világ kapkodja a fejét arra a pisztoly párbajra, ami kialakult a világ leggazdagabb embere és a világ legnagyobb gazdaságának vezető embere között. Ami egyszerűen döbbenetes, tehát, hogy amikor már a Bloomberg által megkérdezett komoly elemzők, akik mindig tartózkodnak a nagyon szubjektív dolgoktól, már ők nem tudnak mit mondani erre, és konkrétan azt mondja az egyik elemző talán a Gartnertől, de most nem vagyok benne biztos, hogy hát ilyet felelős cégvezető nem csinál.
Már mit?
Hát amit mondjuk a Trump, amikor frontálisan neki ment Donald Trumpnak, de nem akárhogy.
Várj, a Musk.
A Musk, bocsánat, amikor olyanokat írt Donald Trumpra, hogy...
De mióta felelős cégvezető?
Hát elvileg felelős cégvezető, Gábor, és most hát egyelőre úgy tűnik,
de már
hogy
kiderült, hogy
majd
nem az.
A tőzsdei információk között elmondjuk, hogy mi történt, de minden esetre pert fontolgatnak nagyon sokan a részvényesek közül, mert azt mondják, hogy nem felelős cégvezetői magatartás az, hogy ilyesmit csinál az ember, és annak hatására párolog el az a hozam, amit ők összegyűjtöttek. De azt majd pontosan elmondjuk, hogy mi történt a Tesla részvényekkel, de hogy olyat ír, hogy először bemártott a Trumpot, hogy benne van az Epstein aktákba.
Ezért durva.
A szexuális zaklatásra vádolt, és ezért nem hozta nyilvánosságra az amerikai kormányzat. Aztán utána,
néhány hete még a legnagyobb címbik
voltak. Visszaszólt neki Donald Trump, és azt mondta, hogy Elon meg van sértődve, akkor arra azt mondta, hogy engem nem érdekel, mit mond a Trump, mert ő kb. 3-4 évig lesz még itten, még 40-ig.
És hát Trump azt mondta, hogy az ember megbolondult.
Igen.
Az a helyzet, hogy aki meg külső szemlélőként meg két bolond.
Két narcisztikus szuperego.
Igen.
Tehát két dudás egy csárdában tipikus esete.
Igen.
Kérdés volt, hogy mikor történik.
Viszont
meg.
Én nagyon-nagyon bosszankodom, mert a múlt héten, sőt, korábban volt egy fix kereskedési ötletem, miután az előző sortom az ugye kis tétellel, de működött, és amikor láttam, hogy a nagy semmire is a húzzák föl a Teslát, csak háromszor megvették és fölhúzták csak azért, mert Musk visszajön,
igen,
és ez milyen jó hír.
Milyen jó, igen.
És áttört a 350-et, ott meg akartam shortolni, már meg is nyitottam, egy gombot kellett volna megnyomni, és mondom, nem, ez még mindig necces.
Egy republikánus...
Nem csináltam meg, és a tegnapi zuhanásba szittem magamat, hogy hát idióta, hát nagyjából erre lehet egy számítani.
Figyelj, egy republikánus szenátorral beszéltek a Bloomberg rádióban, és elmondta, hogy együtt ebéddelt Elon Muskkal, még minden teljesen normális volt. Uh-huh. Majd egy órával később az X-en kiposztolta az elsőt, hogy se nem big, se nem beautiful, ez a Bill. És egyszer nem értette, hogy mi történt, és attól tartanak a republikánusok, hogy elég komoly szereplő lett ő a szélsőségesebb, a jobb oldalra húzó republikánus szavazók körében.
Nem,
Elon Musk.
Nem, ő pont, hogy utálta.
Nem. És félnek tőle,
a magások utáltak.
Félnek tőle, hogy elviszi azt a részét a szavazó bázisra, tehát nem értik. Mondom, Ezt mondta a pacák.
A magások utálták, mert mindig és örök Lipsinek tartották, és árulnak, aki idejött itt. Én legalábbis úgy olvastam.
Na, hát most ez nagyon érdekes helyzetet szül szerintem, úgyhogy ebben egyébként még van a szereplő, aki beléphet, mint izgalmas, hogy legyenek már hárman ennél a pókerasztalnál, mert J.D. Vance az még, aki egyébként rendkívüli módon utálja, ugye? Uh-huh. Ő még nem találta ki, hogy mit kommunikáljon ebben, legalábbis úgy néztem.
Hát, jó, legügyesebb ezzel.
Majd meglátjuk, hogy na, figyelj, ezzel szerintem át is ívelhetünk.
Persze, és akkor kezdhetjük a Teslával a tőzsdén is.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
Hát kezdjük a Teslával, erre a szuper sztorira 14%-ot zuhant a Tesla részvények árfolyama, ami azt jelenti, hogy 2020 óta a legnagyobb esést szenvedte el.
Oké, de tegyük, tehát volt honnan, tehát most éppen ja. Az idei nagy veszteségéből elég nagy részt ledolgozott, tehát mondom, én is a 350-nél azt néztem, hogy nem értem, hogy miért húzták föl ennyire az elmúlt hetekben, tehát onnan kezdte. Kicsit már lejjebb volt, 330-40 környékén, ahonnan indult, de azért a 15%, 14,5% azért az mindenképpen elég sok. Hogy miért esett? Most nem azért, mert beszólt az elnöknek, hanem meg kiárazódik a mutyi.
Igen.
Tehát kiárazódik az, hogy, hogy Muskra hozzák a törvényeket.
Azért
hogy a
az
Teslának
beindította a pánikot.
Ez Amerikában iszonyatosan nagy gáz.
Igen.
Tehát azt mutatja meg a piac, hogy mennyi mutyi volt. Mennyire volt beárazva az, hogy a cimbire szabják a törvényeket,
igen,
hogy a Teslának,
hogy
a Teslának megfelelően. Kiderült. De hát voltak ilyenek.
Értem, csak
az
most,
egész űrprogram, meg az egész
törvény.
Amerika, az
hát
egész
igen.
NASA terveket Musk agyrémreire szabják meg az ő Mars álmaira, és őt ott adtak neki bizniszt. Szóval úgy tűnik, hogy ha ez eltűnik, akkor az mínusz 15% egy nap alatt.
Ja, meg hát majd meglátjuk, hogy még micsoda. Egyébként érdekes, mert hogy pontosan az ellentétét csinálják ezzel az amerikaiak, mint amit a kínaiak csinálnak. Tehát az elektromos autóversenyben az állami támogatás és a dotációknak a fontossága, és az, hogy ez működik most, ez bebizonyította Kína, most ezt pont elveszik Amerikától, akkor egyébként jogos a félelem, amit a Musk megfogalmaz. Persze ő saját pénztárcáját félteve meg pozícióját, de egyébként, ha globális versenyt nézed, a mely lábon lövi magát Amerika ezzel? Tehát több szempontból is vérzik a sztori. Hát nem volt jó egyébként az amerikai tőzsde napja. A VIX index emelkedett 5%-ot, ugye ezt szoktuk mondani, ez a volatilitás index. De
félelem indexnek szokták.
Félelem index, igen, így van. De annak ellenére, hogy Európában egy ilyen
enyhe plusz volt. De mondjuk az indexek csak ilyen 3-10%-os.
Hát az S&P 0,5%-os mínusz, igen.
Ezek meg 0,8.
Uh-huh. Úgyhogy ezt lehetett látni. Nem tudom, hogy kitemel. Ja, még a Wizzert, azt már kibelőzted?
Szilárd bedobta azért a 25% esés már a nyitásban, és még több is lett a vége, tehát nem, hogy fölpattant mm-hmm. volna. Na, de hogy miért? Mert hogy nem volt annyira rossz az eredmény, ugyanakkor nagyon összement a marzs, megint nem ezt ígérték, tehát megint teljesen más lett, mint amit előtte mondogattak, tehát egy teljes kiábrándulás van, mm-hmm. és a legfontosabb, meglépték azt, amit a legjobban utálnak a befektetők, amit mindig ütnek, nem adtak prognózist.
Aha.
Nem tudjuk. Nem látjuk, nem tiszta. A Ryanair is megcsinálta egyszer egyébként, de hogy majd pontosítják, azt is megütötték egy 7-8%-kal emlékeim szerint valamikor az elmúlt 1-2 évben, de az visszajött, mert igazából utána pontosították. Hát, hogyha a Wizzel is majd pontosítja, majd jobban látja, akkor
na, de azért az elég komoly, most
ráció,
többen...
de ez így nagyon csúnya.
Oké, mi a helyzet a
csődfélelmekkel? Figyelj, a budapesti tőzsdén a béta piacon forog a Wizzel, uh-huh. soha ekkora forgalma nem volt, tehát a magyar blue chipeket megszegyenítő forgalma lett a Wizzelnek. 2 milliárd fölötti forgalma volt a Wizzernek a pesti
na,
nagyon érdekes.
Ami még érdekes, és azt nem tudom, hogy mondtátok-e, hogy a Wise bejelentette, hogy az amerikai tőzsdére költözik Londonból. Az lesz az elsődleges jegyzése a Wise-nak, és ez egy board ülés után jött ez a döntés, hogy nem hozta. Tehát jó volt a bevezetés a londoni tőzsdén, de azokat a nagyívű terveket meg reményeket nem hozta, amire ők számítottak, ezért az elsődleges jegyzést azt átviszik Amerikába, lesz egy másodlagos jegyzés is marad Londonban, de hát azért ez nagyon fontos a Wise részvényesek szempontjából, úgyhogy ez egy érdekes Érdekes hír volt.
A magyar blue-chipek csak kis mértékben mozdultak el, itt nem volt.
Ja, igen, ezt
elfelejtettem. Minusz nullában zárt az index.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
Itt van, megjött Schmidt Andi. Szia, Andi!
Jó reggelt!
Mi a helyzet?
Jaj!
Na!
Kicsit még le vagyok rekedve.
Dehogy vagy.
De jó.
Na akkor
péntek
jó.
Van.
Péntek van. Így van. Péntek, napsütés.
Jó meleg.
Indul
végre.
A pünkösdi hétvége.
Ja.
Így van. Van valami jó progi?
Este koncertre megyünk. Micsoda? Belga.
Ja, az új lemez bemutató?
Igen. Oké. Okay. Aztán apukám szülinapja van hétvégén.
Oh, hát ez egy fú,
úgyhogy
egyre
megyünk,
jobb.
Megyünk haza láncsókra.
Remélem egy jó halászté azért bepattan.
Hát, mivel esti program vacsi lesz, ilyen, és nagyon meleg lesz ott pláne, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ilyen hidegtálas cuccos.
Hidegtál a melegben, nagyon jó. Szuper, na jól van, jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán jövünk vissza, mi rengeteg izgalmas téma a Millás reggeliben, maradjatok velünk.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt mindenkinek, 7 óra 11 perc, Millás reggeli Rádiókafé 98.0, stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
Kedves hallgatóknak az előző zene van, akinek nagyon tetszett, van, aki mexikói asszonykórust mondott. Ez egy jó pofa kis felvétel volt, a California Love. Egy együtt működés a Tonico 70, a Morfuko és a Banda Mahe volt, de hát ezt Cyborg Templár nagy kedvence, úgyhogy és nekünk is tetszik egyébként.
Azt mondja Edre, ha nagyon jó pofa rappet akarsz, keres rá, és innentől elvesztettem oda, hogy Grubzon.
Nas Csecse.
Nas Csecse. Ez valami lengyel cucc?
Igen.
Hónapokig minden reggel meghallgattuk az irodában, nagyon jó. Na jó, meghallgatjuk mi is. Köszönjük.
Jó, a nyár slágere meg ki lett vágva a podcastből, ki kell
igen,
vágni,
nem
sajnos nem lehetnek, mert a Spotify azonnal a nyakunkra lép rá, de nem baj, mert ma biztos, hogy lesz a nyár slágere, hiszen nyár van, tehát ezt tolni kell. Na, egyébként 0630 698 098 0, infokukac@millasreggeli.hu, illetve a Messenger alkalmazás, ahol lehet nekünk üzenni és tőlünk kérdezni. Teszik is ezt többen. Például
azt mondja,
nem megy a stream, sok mindenki panaszkodik emiatt, hát oké, itt a stúdióból nehéz ezt megoldani, de szóltunk már a technikai személyzetnek, hogy figyeljünk oda, hogy mi történik a streammel. Ő 0-24-ben hallgat minket, és ez így hideg zuhany neki.
Nem, ugye van erre teszt, megjelző, van erre az érdekes, hogy...
Azt látom, a TuneIn rádióba hallgatja. Próbáld már meg máshol, légy szíves, kedves hallgató, hogy ott jelez csak hibát, vagy máshol-e. A millásreggeli.hu-n is lehet egyébként hallgatni, mind mobilról, mind a laptopról, és a Rádiókafé applikáció is létezik. Ezeken a felületeken is érdemes. A Rádiókafé applikáció egyébként tök jó, és a legegyszerűbb választás, úgyhogy... Közben írta nekünk Zsocz, hogy nála megy, úgyhogy itt érdekes,
lehet, hogy helyfüggő,
érdekes kettősség van. Igen.
Megvizsgálták a technikai személyzet tagjai, és nem találtak komolyabb hibát, úgyhogy ez...
Gábor, meg se beszéltük a tegnapi elképesztő mérkőzést, én szerintem döntőnek is befért volna.
Az 5-4-et?
Az 5-4-et, ami úgy nézett, hogy 5-1 lesz, ugye? De aztán a spanyolok annyira belealudtak a sikerekbe, hogy franciák visszahozták magukat, majdnem. Hát azért az a meccs, az kemény volt, valljuk be őszintén. Egyik legjobb mérkőzés.
De hát mondtál, hogy mégis milyen milyen meccs volt ez?
Nemzetek ligája, elődöntő. Így van.
Hogy kik játszanak majd a portugálokkal, ja, azért ment a harc.
Azt nem tudom, mi lesz a portugálokkal ezek után gyakorlatilag, és a bronz meccsen is mi lesz. De a németeket szerintem...
Szerintem a spanyolok leverik a portugálokat.
Hát szerintem is, hát azért mondom, hogy ez a mind a két csapat lever mind a két másik csapatot. Úgyhogy izgi volt. Na, gyorsan menjünk tovább, mert közlekednünk kell.
Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
Millás reggeli.
Hát mi történik akkor, amikor a MÁV bejelenti, hogy a késésekért elkezd fizetni? Pont a MÁV, ahol gyakorlatilag ez folyamatosan egy probléma, és hát komolyan, már eleve mókatárgya volt a késései miatt, most pedig egy huszárvágással a felelős miniszter kitalálta, hogy fizet a késésekért az utasoknak, ami azt jelenti, hogy a már így is nehéz helyzetben, anyagi helyzetben lévő cégtől elkezd rendesen kifolyni a pénz. Az a kérdés, hogy ez most jó, vagy nem jó? Ezzel meg lehet oldani vajon az elégedetlenkedést, a helyzetet, és rendbe lehet tenni a vasúti közlekedést? Mert ez nagyon furán hangzik, de hát ezt majd elmondja nekünk Andó Gergely, közlekedési szakértő, a Közlekedésvilág lapcsoport lapigazgatója. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát elsőre értelmetlennek tűnik, ha valami nagyon rossz egy cégnél, arra még kifizetéseket bejelenteni, vagy nem tűnik. Nyilván az utasok jól járnak, hogyha valamennyi pénzt visszazsebelnek, de mondjuk a MÁV szemszögéből, vagy a közlekedési kormányzat szemszögéből, mi ebben a ráció szerinted?
Hát tekintettel arra, hogy a vasúti és közúti személyszállítás bekerülési költségét eddig is gyakorlatilag szinte teljes egészében a magyar állam fizette, az utasok hozzájárulására képes volt, így ez önmagában nem jelent egy elviselhetetlen tehert a kormány felé, főleg, hogyha itt napi néhány millió, 10-20 milliós tételekről beszélünk, ez a büdzsében szinte láthatatlan, viszont mégis egy nagyon fontos paradigmaváltás, még európai léptékben is követendő példa lehet talán az, hogy a következmények nélkülisége megszűnik a vasúti és közúti személyszállításnak, mert eddig, ha történt is egy rendkívüli esemény, és ugye ez többletköltséget jelentett az utasnak is, a szolgáltatónak is, ennek behajtása annak, aki a késést okozta, az nehézkes volt, de ezt egyesével tételesen kellett volna bizonyítani, hogy kinek mennyi kárt okoztak ezzel. Viszont most, hogy bevezették az általánykárterítést, független attól, hogy a késésnek mi az oka, ezzel megnyílik az a lehetőség, hogy ezt a kár összeget a MÁV elkezdje valakin követelni, hogyha úgy gondolja, hogy rajta kívülállókból történt, illetve akkor is, hogyha rajta cégcsoport más vállalatával szemben állapít meg felelősséget, és így gyakorlatilag bejön az a kapitalista tétel, hogy eléggé fájhat ez az összeg annak, akire ráterhelik, akár egyén szintjén, akár szervezeti egység szintjén.
Erről nem volt kommunikáció, de hogy mire gondoljunk? Tehát, hogyha egy autós okoz fennakadást, vagy és ha bízberhiba van, akkor majd a beszállítón verik le? Vagy ha rosszul lett a utas, akkor az utason, aki rosszul lett? Vagy hogy kint? Mert ha elromlik a mozdony, akkor egy másik mávos cégen? Vagy akkor hogyan?
Ez pontosan így. Tehát ugye az autónak eddig is volt kötelező felelősségbiztosítása, eddig csak a járműben vagy a pályában bekövetkezett kárért állt helyt a biztosító, ezután kénytelen lesz utasok késését is kifizetni, nem is csak az érintett vonatnál, hanem az összes többin is, ami késést szenved el, hiszen adott ugye azon a szakaszon, akkor 5-10-20 vonat nem fog tudni közlekedni egy-két órán belül, mind elszenvedi a 20 perc késést, az összes utasának lesz kára, ez eddig nem került megtérítésre, hát ez után meg fog jelenni ez az összeg, mint igény a MÁV csoport részéről, hogy hát akkor ezt a biztosító fizesse.
Ezt a MÁV bejelentette, hogy ezt ő fogja csinálni, vagy ez...
Nem jelentette be, de nem tudja nem csinálni, hiszen ugye neki minden kárt be kell jelenteni a biztosító felé, hogyha egy káresemény történik. Nyilvánvalóan ezt is be fogja jelenteni, mert miért ne jelentené be? nem kerül az neki semmibe. Vagy legfeljebb a biztosító vitatja, akkor a bíróság meg megállapítja, hogy ez a helyes gyakorlat, vagy nem ez a helyes gyakorlat.
De mi a különbség, hogy jogilag az eddigi helyzet, eddig is megvolt a MÁV-nak a kára, az, hogy most ebből ő tovább térít, tehát nem maga nyeli be, hanem az utasoknak ebből visszatérít, ez hol befolyásolja azt, hogy ő a biztosításain, illetve a károkozón behajtja, vagy nem hajtja be azt a kárt, amit okoztak neki?
Hát eddig nem volt kár, hiszen az utas nem kapott semmit. Az utas nyelte be a kárt, és ő érvényesítette volna egyénileg a MÁV-val vagy a autóssal szemben a kárt. Tehát az általány kártérítésnek pont az a lényege, hogy a MÁV semmit nem vizsgál, ő átvállalja a felelősséget. Uh-huh. Tehát ne ugyanilyet egy elektromos művek, gázművek, mobil szolgáltató, tehát bárki, aki egy ilyet bevezet, ráadásul nem is feltétlenül önszántából, hanem jogszabályi kötelezés alapján, akkor onnantól kezdve neki ez egy indokolt igazolt költségelemként fog megjelenni. Aha. Ezzel az üzleti tervében neki számolnia kell, ugye 3 napból már majdnem statisztikát lehet készíteni, hogyha ilyen hőmérsékleti viszonyok vannak, és ennyi rendkívüli esemény történik, amit egyébként a MÁV is átlagosnak minősített, akkor ez egy ilyen 1,5 milliárd körüli tétel, ez egy MÁV léptékben azért nem egy emésztetlen összeg, főleg ha ennek egy részét megpróbálják átterhelni másokra.
Uh-huh. Csak tovább gondolom, hogyha ezen túl mondjuk másokon behajtanak, akkor az a biztos testdíjaknak az emelkedésében. Tehát ingyen ebéd nincsen, valahol ez lecsapódik akkor, ha nem máshol, akkor
de,
gondolom.
De ez azért a biztosításban se, tehát egy 1 milliárdos tétel az sehol nem akkora, hogy ez megrengetni a dolgot, viszont nagyon erős jelzés mind az utasok felé, hogy a dolgoknak van következménye, mind a vasúti munkavállalók felé, hogy a tetteiknek van következménye, és itt mondjuk érdemes arra is gondolni, hogy a forgalomszervezésben eddig nem volt szempont, hogy melyik vonaton mennyien utaznak. Ezután viszont, amikor döntenek arról, hogy mi a vonatok fontossági sorrendje, adott esetben nem az fog számítani, hogy egy 50 éve meghatározott szabályba, vagy vasútüzemi szempontokból melyik mi a szerencsésebb, hanem az, hogy melyik vonat megkésveltetése okoz nagyobb kártérítést. Uh-huh. Tehát, hogyha van egy 20 percet elérő késésű vonat, az lehetőleg ne késleltessen meg más vonatokat is 20 perccel, hanem akkor ő már késsen, amennyit késik, a többi vonat meg közlekedjen pontosan, uh-huh. főleg, hogyha mondjuk abban az irányban többen is utaznak. Uh-huh, tehát mondjuk ez azt fogja jelenteni, hogy reggelente a Budapest irányi vonatok kapnak abszolút vagy relatív elsőbséget, délután pedig mondjuk a vidéki irányba tartok, mert ha azok a vonatok késnek, 4-szer annyi kártérítést kell fizetni, mintha a másik irányba lévő késik.
Hát eddig kétségkívül, mintha össze-vissza lett volna, plusz a 10 percekre bealvó bejárati jelzőkezelést is tapasztalom saját magam, tehát eddig tényleg érezhette úgy az ember, hogy voltak hiányosságok, szóval akkor összekapják magukat. Tehát a vastasoknak is szól, hogy kapják össze magukat, és...
Hát a vastasok felé is ez egy szám. Uh-huh. Tehát minden egyes rendkívüli esetet, a MÁV ezt egyébként nagyon precízen gyűjtögeti per pontossággal a rendkívüli eseményeit, és ehhez most mindegyikhez eddig csak oda volt írva, hogy a késés 4 vonatnak okozott 33 perc késést, de most oda lesz az is írva, hogy és ebből a késési visszatérítésben érintett meg ennyi. Aha. Tehát eddig még azt se számított, hogy melyik hány vonat késik mondjuk 20 percen felül, vagy 5 percen felül, mert csak azt számított, hogy összességében hány perc késés generált egy-egy probléma. Most nyilván megjelenik egy plusz soron, hogy ebből a kártérítésben érintett vonatok száma 1, 2, 4, 5 vagy 20.
Uh-huh. Tehát akkor ez a valódi értelme nem is a kommunikáció, meg hogy a utasok jobban érezzék magukat, hogy visszakapnak egy kis pénzt.
Hát ezek, nyilván a Lázári gondolat nem ment el ilyen messzire, ő nem egy közlekedési szakember, ő valami gesztust akart tenni, eddig ugye az Intercity vonatok hely egy köteles szegmensében volt ilyen visszatérítés, ott se feltétlenül 20 perctől, hanem nagyobb késések esetén, sokkal komplikáltabb volt ez a rendszer, de ezt se tudta megakadályozni önmagában az Intercity vonatok késéseit, ugye. Tehát ez nem csodaszer, viszont egy erős szabályozó elem, hogy valami mérőszám legyen a percen kívül is, hogy ez mennyire fáj az utazóközönségnek, mennyire fáj a vasútvállalatnak.
Válaszoljunk a hallgatónak, tehát mi az a bejárati jelző? Tőlem kérdezi, mert én itt lazán benyögtem, de szerint, megkérdezem a Gergőt, olyan szakszerűen tud mindent elmondani. Mi az a bejárati jelző? Van egy jó meghatározásod?
Hát vannak állomások a vasúthálózaton, és az állomások kezdetét egy gyakorlatilag egy jelző szokta jelölni, és ennél a vonat vagy megáll, vagy továbbhaladást engedélyező jelzés van rajta. Nyilván a mai egyre modernebb világban, ha egy vonatot 10 percre megállítanak az állomás előtt, annak azért a legritkábban az ok, hogy valaki alszik, hanem inkább az, hogy más vonatok is közlekednek, amitől az a vonat nem tud behaladni az állomásra, vagy nem arra a peronra, vagy peronos vágányra, ahova éppen szeretnék fogadni.
Na, úgyhogy...
Például azért, mert már egy másik állott.
Igen, igen. Délinél, hogyha az alagút előtt, meg az alagút után várakozunk, akkor az azért van, mert előttünk föltorlódtak nyilván a vonatok, és el kell őket helyezni.
Ez mert a délinél az alagút előtt van ez a jelző.
Igen.
Az első. De igen, vannak nagy állomások, mint a déli, ahol több ilyen is van, ott első is van, meg második is van belőle.
Na, de nem veszünk el akkor a részletekben, csak a hallgató kíváncsi volt. A többi intézkedések egy pillanatra, hogy a
hát, de, ugye ezek ilyen, mind ilyen raktapasznak tűnnek ezek igen. Az intézkedések, ez a tiszta WC, de... klíma, stb. Stb.
Az utazótakarítók, de nekem...
Utazótakarítók, ez az.
Igen, eddig is tiszta volt az IC, tehát nekem ezek ilyen, inkább ilyen népszerűsködő kényszer, jól bemutatható kényszercselekvéseknek tűnnek, értelme
de nagyon
nem
helyes,
sok,
mert de... ez azt jelenti, hogy foglalkoztak vele, de olyan projekteket kell találni, ami nem 4, nem 6, nem 8 év múlva mutat bármilyen eredményt, mint egy új jármű beszerzés, vagy egy pályafelújítás, hanem azonnal bármilyen, láthatta van egy nosztalgia flottát üzemeltető társaságnál is lehet vele bármit mutatni, hiszen nem az a baj feltétlenül, hogy öreg a jármű, hanem az, hogy nem kapja meg a kellő gondoskodást, takarítás. Ennek ezeknek a mozgó takarítóknak igenis van pozitív hatása, már vizuálban is látszik, hogyha végigmegy a vonaton, hogy akkor az utas elhiszi, hogy itt valami történik, akkor is, ha ő nem is megy ki a WC-re. Tehát,
hát ez a hatása, hogy a utas elviszi. Aha. Már, oké. Én azt tapasztaltam, hogy pont az Intercity-ken eddig sem volt olyan probléma, hogy erre szükség lett volna, legalábbis, hogy végig ott legyenek. 2-3 órás utakon a fordító állomásokon bőven elég volt. Lett volna, ha lett volna hát, takarítás, de kétségkívül jól mutat, tehát az utasok szemében talán növeli a cég presztízsét, hogyha ez a cél.
Lehet, de akkor, ettől az is megoldható, hogy gyorsabban fordulhat a vonat az állomáson. És akkor nem 80 perc alatt fordul, hanem 20 perc alatt a végállomáson, és a felszabaduló kocsikkal meg lehet a Szent Balatoni vonatokat a nyári időszakba megerősíteni, ami szintén hoz egy utas kényelem érzett növekedést. Ráadásul ugye itt is nagyon erősen beleállt Lázár ebbe a légkondis témába, amivel szintén paradigmaváltásra kényszerítette a vasúttársaságot, és majd az utasoknak kell eldönteni, hogy tetszik nekik-e az így kitalált megoldás, hogy azt, hogy elővárosi motorvonatok közlekednek, intercity vonatok helyett, meg, meg hasonló...
Meg buszok vonat helyett, attrakciók. Csak azért, hogy légkondi legyen több igen. Rajta. Igen. Még egy dolog, ami...
Igen, de az utas szava, tehát a választás az mindig jó, tehát legfeljebb nem jön be, vagy az utasok nem igénylik, vagy elfogadják azt, hogy 2 óránként van elővárosi vonat, és nekik szerintük nem elég kényelmetlen az ülés ahhoz, hogy más felett üljenek rajta a Budapestről Siófokig.
Még egy dolog, ez friss tegnapi bejelentés a MÁV vezérigazgatójától. Csak egy átlagos szokásos hír, elromlott egy mozdony, de hogy úgy tűnik, hogy erre hivatkoz, vagy ez alapján bosszantotta úgy föl magát, hogy újabb 100 mozdony bérlését jelentette be. Nem igazán értem egyrészt az összefüggés, másrészt, hogy nemrég lett lemondva egy hatalmas mozdonybeszerzés, most meg a bérlések. Nekem ennek is olyan jó kommunikálunk, íze van, vagy állhat valami a háttérben, hogy akkor most ezek új mozdonyok, vagy hogy ezt nem egészen én tudom elhelyezni ezt a friss tegnapi bejelentését a MÁV vezérnek.
Ugye a MÁV precízen kiszámolta, hogy 115 új mozdonnyal ki lehetne váltani a koros flottáját gyakorlatilag a személyszállítás egészében, de ennek a olyan horribilis egyszeri beruházási költsége lett volna, hogy ezt a kormányzat végül nem tudta bevállalni. Majd ilyen pikért módon azt mondta, hogy ja, azért, mert nem szimpatikus a gyártó, de aztán ez a mondat azóta nem nagyon hangzik el, főleg, hogy ez a cég más projektekben azért részt vehet.
Ez a klasszikus, a Siemens-szel nem barátkozunk, ugye ez volt ez a idézet konkrétan.
Igen, igen, igen. És most pedig Siemens mozdonyokat vásárolnak össze Európában, ami csak elérhető a piacon, a MÁV, mint egy porszívó tényleg megszállta a használt jármű piacát az Európai Uniónak, és ahol olyan mozdonyok közlekednek, akikre már nincs annyira szükség, tehát leasingelhető, bérbe vehető, azokat, és magyarországi közlekedésre alkalmasá tehető, azokat megvásárolják, és hát kibérlik, ami összességében többe kerül középtávon is már, mint ha a saját flottát üzemeltetnének, de a Lázár János erre egy Lázár Infon elmondta, hogy a szegénynek lenni sokba kerül, ebben tökéletesen igaza van, úgyhogy kicsit drágább ez a történet így, de rövid távon meg könnyíti a költségvetés helyzetét, úgyhogy lesz 30 konstrukcióban 100 mozdony, és akkor azok el fogják vinni ezeket a vonatokat még egy 5-10-15 évig, anélkül, hogy jelentős késéseket okozna azok műszaki állapota.
Uh-huh. Oké, akkor ezt is tisztában látjuk. Nagyon szépen köszönjük a segítséget.
Köszönjük szépen, hogy
nagyon
ezt elmondtad.
Szívesen. Köszi.
Szép napot, jó munkát neked!
Sziasztok!
Andó Gergely közlekedési szakértővel beszélgettünk, vagy főleg Ács Gábor beszélgetett vele, a Közlekedés Világ lapcsoport lapigazgatója, hogyha két közlekedés guru összejön, akkor ebből egy ilyen beszélgetés lesz. Mi most folytassuk, ha Camden Town-t mondtál, mint kedvenc helyedet.
Az egyik Londonban, igen, mert...
Na, ez a zenekar onnan jött. Na. A The Gulls, a angol zenekar. Camden Townból, egészen pontosan Londonból most jelent meg egy új album, aminek az a címe, hogy Lavender and Tobacco, és nagyon klassz hangzást hoznak benne a Camden Towni srácok.
Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
Abban pedig folytatjuk sorozatunkat a Demján Sándor tőke programról, és arról fogunk beszélgetni, hogy a KKV-k a Demján Sándor programon belül most már tőkét is kaphatnak, hogy ez hogy működik, ennek a részleteit beszéljük át Balog Ádámmal, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a BKIK alelnökével, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok én is, önöknek is, és a hallgatóknak is.
Mennyiben függ össze az a két hír, hogy az új kamarai vezetés van, és az, hogy magára vállalta a kamara az egyik legfontosabb programelem, a tőkeprogram, a Demján Sándor tőkeprogram menedzselését?
A két dolog szorosan összefügg, ugye ez egy tudatos szemléletváltás része a kamara részéről. A kamarai vezetésben azt az irányt kezdtük el képviselni, hogy a kamara ne csupán véleményezzen vagy közvetítsen, hanem érdemben járuljon hozzá a gazdasági megoldásokhoz. Úgy is fogalmazhatnék, hogy szeretnénk betölteni azt a teret, ami eddig nem volt rendesen betöltve, tehát nem arról akarunk beszélni, hogy mindenki beszél a nagy gazdaságpolitikai kérdésekről, nyilván arról is akarunk beszélni, hanem azokról a vállalkozásokat, közvetlenül érintő kérdésekről, ami a különböző finanszírozási szerkezeti kérdéseket illetik, vagy éppen vezetéstechnikai problémákról szólnak, más termelékenységet érintő ügyeket érintenek. Úgyhogy igen, abszolút részét képezi.
Beszéltünk már többször magáról a tőkeprogramról, de most ez egy érdekes, hogy a KKV-k tőkebefektetést kaphatnak? Ez nem meglepő? Mennyire idegenkednek ettől a kisebb cégek?
A tőke az nem volt eddig tipikusan része a KKV finanszírozásnak Magyarországon, megjegyzem, az Európai Unióban sem. Tehát kivéve az angol szász vagy északi országokat, azért inkább a hitelfinanszírozás az, ami dominált a világ ezen részén a struktúrákat. Amerikában teljesen más helyzet például. De most egy olyan helyzet van, amikor a tőkére van szükség nagyon sok KKV-nak ahhoz, hogy fejlődni tudjon, ahhoz, hogy tudjon ugrani egyet a ranglétrán. És én úgy látom, hogy volt idegenkedés, meg persze van egy ilyen ismeretlentől való félelem, de egyre többen látják, hogy a tőke nem versenytársa a hitelnek, hanem ez egy más logikájú eszköz, más típusú kockázatot tud finanszírozni, egy nagyobb kockázatot tud finanszírozni, sokkal rugalmasabb, és hát nagyon nagy előnye, hogy a KKV-knak a hitelképessége is javulhat ettől. Tehát nem csak, hogy ezt a pénzt tudja megkapni, hanem ehhez felvehet még egy hitelt is. Uh-huh. Ami pedig már egészen szép lehetőség a számukra.
Hát ugye a startup ökoszisztémában ez egy kicsit jobban ismert ez a fajta finanszírozási forma, de talán a KKV-knál, és lehet, hogy inkább a kisebbeknél, az egy érdekes aspektusa lehet, hogy itt azért valakit be kell engedni a cégbe.
No, abszolút. Ugye eddig azért, hogy hány ilyen startup kapott tőkefinanszírozást, tehát ez az elmúlt 15-25 évben ez egy alacsony szám, ez maximum pár száz olyan startupunk van, aki komolyabb tőkét kapott, és egyre tudott is valamit kezdeni, de lehet, hogy sajnos még ennyi sincsen. Most azért megmozgattunk több ezer céget. Tehát 1800-2000 érdeklődés volt, 1200-an regisztráltak, már 330-340 körül vannak azok, akiknek effektíve folyik az elbírálásuk, 17-et jóvá hagytunk, és mindezt pár hónap alatt. Tehát én abszolút nem írnám le a magyar KKV-knak a bátorságát, meg a változásra való képességét. Nagyon gyorsan és ügyesen idomulnak az új lehetőséghez. Nyilván kell egy tanulási folyamat hozzá, de ahogy mondtam, olyan helyzet van most a finanszírozásban, a gazdaságban, ahol erre szükség van. KKV-k ezt látják és használják.
Nem aggódnak az új tulajdonostársan?
Természetesen aggódnak. Sok esetben kérdezik, hogy akkor milyen jogaink lesznek, mit akarunk megvétózni, mit akarunk irányítani.
Na és ilyenkor mi a válasz?
Hát irányítani semmiképpen nem akarunk, hát gondoljunk csak bele egy pár fős csapat, 15-20 fős csapat, és mondjuk lesz 600-700 KKV, akibe befektetünk 1-1 százalékot, aki nyilván nem irányítunk ki, a jogaik sincsenek különben. Bizonyos kontrollokat persze be kell tenni, tehát azt látnunk kell, hogy ez a pénz arra fordítódik, amire szántuk, amire kérték tőlünk, hiszen ha már ilyen rugalmasan és tághatárok között lehet ezt a pénzt felhasználni, akkor legalább tartsuk be azt, amit leírtunk egymásnak. Ezt leszámítva a KKV a döntés és a lehetőség is, hogy mit kezdesz el a forrással.
Hát a forráshoz pedig kell, úgy látszik, tehát a számokból is azt lehet látni, hogy az érdeklődés az elég magas.
Az érdeklődés meglepően magas. Én jó magam is bejártam az országot, és tényleg öröm volt látni a csillogó szemű vállalkozókat, akik úgy érzik, hogy ez valami új, itt most valamit együtt tanulunk, hiszen olyan fogalmakkal ismerkedünk meg, mint mondjuk szindikátusi szerződés, ami azért nem a KKV-k mindennapjainak a része, és hát az is egy új elem ebben az egész történetben, hogy a területi kamarák, ugye minden vármegyének, meg néhány városnak is van saját kamarája, ők is tevékenyen beszálltak ebbe a keresésbe, a döntéshozatali folyamatba, meg hát az egész lekövetési szakaszba is. Úgyhogy azt hiszem, hogy megmozgattuk a fantáziát az országban.
Ha most már csak az a kérdés, hogy mennyire lesz elég a keret?
Hát ugye 100 milliárdos a keret, ezt jövő június 30-ig lehet elköltenünk. Én dinamikákat látva azt gondolom, hogyha június 30-ig nem is tart ki, de azért évvégéig, jövő év legelejéig ez a keret kitart, szerintem majd még később kell beszélgetnünk arról, hogy van-e értelme, szükséges-e ezt emelni. Most még bőven van tér. Jó, ahogy mondtam, olyan 5-600 céget tudunk finanszírozni, 17 döntést hoztunk eddig, 340-50 van a csőben, úgyhogy még van tér, jelentkezzenek bátran a KKV-k.
Uh-huh. Oké, hát akkor majd folytatjuk a beszélgetést akkor, hogyha úgy tűnik, hogy betelik a keret, hogy lesz-e keretemelés, úgyhogy mint a másik ugye a visszanemtérítendő támogatási programban. Oké, köszönjük szépen az információkat, további szép napot.
Köszönöm. Önöknek is.
Balogh Ádámmal beszélgettünk, ő a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, tehát és magáról, a Demján Sándor tőkeprogramról volt szó, erről az új konstrukciójáról.
A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
Mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV-rovata hangzott el.
Amikor Elon Musk azt posztolta az X-en, hogy akkor már pedig a SpaceX-et is, meg mindent visszaveszünk, meg ment az adókapok, és akkor egyszer csak volt egy ilyen, hogy Kill the Bill. Na, erről jutott eszembe ez a felvétel.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Azon belül is Fodor István, az OTP Global Markets Treasury üzletkötője. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Tjú, itt megint volt minden, de kezdjük a legfontosabb dolgokkal itt sorrendben. Ugye jött a részletes magyar GDP adat, és hát ugye nyilvánvalóan ez az euróforintra is hatással volt, illetve hát hogy mennyire volt hatással, inkább ez a kérdés?
Igen, hát valóban az egyetlen igazán említésre méltó heti magyar adat az a részletes első negyedéves GDP volt, hiszen most teljes képet kaphattunk végre, hogy mi is magyarázza azt a roppant kellemetlen meglepetést, hogy 0,2%-kal zsugorodott ugye a magyar GDP negyedéves alapon. A legszembetűnőbb probléma a beruházások kapcsán azonosítható, de az export is döcögött, miközben a vámháború hatásai még csekiek voltak az első negyedévben. Ami igazán ellensúlyt jelenthetett volna, az a háztartások fogyasztása, de itt is jócskán elmaradtunk az évelei várakozásoktól. Az OECD és egyébként az OTP is frissítette a 2025-ös magyar növekedéssel kapcsolatos számait. Az előbbi 0,9%-kal számol éves alapon, az OTP-s elemző kollégák pedig most 0,6%-ot prognosztizálnak. És hát mindeközben nem ezt szoktuk meg, de jelenleg úgy néz ki, hogy nincs az a hír, ami mozgást tudna kiváltani a forint piacán, hiszen nem erősödtünk egy mindenképpen pozitív fejleményre, mint a Moody's múlt pénteki döntése, mely szerint szinten tartották a magyar adósbesorolást, ezzel azért kiárazódott egy esetleges leminősítésnek a kockázata, de a gyengülés irányába sincs kilengés, pedig az Lotyi egyelőre megszenvedi a hétvégi elnökválasztás végeredményét, és korábban jó néhányszor láttunk már rá példát, hogy a régió gyengelkedése magával tud minket rántani. A lengyelek esetében mutatkozik egy körülbelül 1%-os leértékelődés a héten az euróval szemben, ami azért az Lotyi jegyzésében egy egész komoly elmozdulás, és itt egyébként további heves mozgásokra számíthatunk, mert jövő héten bizalmi szavazás lesz a parlamentben a kormányfővel és a kormánykoalícióval szemben. Szóval egyelőre megrekedtünk a forint piacán ebben a rendkívül szűk 403-404 közötti sávban, és hát technikailag a 100 napos mozgó átlag jelent ellenállást a forint gyengülése előtt, ami 403-80-nál húzódik, de a jól ismert és már sokat emlegetett magyar egyedi kockázatok mellett az erősödéshez sem látunk jelenleg kellő muníciót. És ma este még érdemes lehet figyelni, mert a három nagy hitelminősítő közül az utolsó, a Fitch is megszólal. Ez azért lesz különösen érdekes, mert itt szerepelünk jelenleg a legjobb kategóriában, stabil kilátással még két szinttel a befektetésen a ajánlott besorlás felett, és pont a legutóbbi döntések során még múlt decemberben jelentettek be kilátásjavítást, akkor kaptuk ezt a stabil minősítést.
Az lehet, hogy az átrendeződés az azt jelenti, vagy olyan átrendeződés van a régióban, hogy egy kicsit az Lotyiból kiszállnak, megijednek, és akkor ott a régióba keresnek valami más alternatívát. Ezért lehet, hogy a rossz adatok ellenére a forinton meg nem csak a Moody's, hanem emiatt nem nincs változás a forintban, vagy nincs komolyabb változás?
Inkább egyedi sztorinak tűnik most az Lotyinak a helyzeten. Forint tekintetében meg ugye magát a fő GDP adatot már ismertük, tehát azért akkora sokkot ez nem jelentett a piac számára. Egy picit kezdünk bekanyarodni ebbe a nyári uborka szezonban, amikor sokkal alacsonyabb likviditás és sokkal alacsonyabb volatilitás mellett kereskedik a forintot.
Oké. Jó, nézzük akkor a következőt a napi rendünkön. LKB kamat döntés volt, és inflációs adat az eurozónából.
Igen, időrendben ugye ez a keddi inflációs adat érkezett először, ami meg is ágyazott a LKB kamat döntésének. Egy látványos csökkenést követően 1,9%-ra mérséklődött a drágulás az eurozónában, és hát elsősorban az energiárak terén van egy nagyon komoly visszaesés. Ezt követő, hogyha nem is egységes döntése, de hozta a papírformát a jegybank, és kamatot vágtak, 2%-ra mérséklődött az irányadó ráta, és hát hangsúlyozták, hogy egyelőre nincs vége a kamat csökkentéseknek. Ami a csökkentéssel kapcsolatos árazásokat illeti, egy pár bázispontnyi kamatkiározódást láttunk egyébként a döntést követő sajtótájékoztató alatt, lényegében most úgy lehet lefordítani, hogy egy 25 pontos vágást árazunk még év végéig, és arra számítunk, hogy a következő döntésen júliusban egy kis szület következhet majd vágások terén. És hát maga a kamatvágás mellett egy másik, egy konkrét pletykára volt érdemes figyelni, ugyanis felreppent a hír, hogy a mandátuma lejárt előtt távozna az LKB elnök, azt mondja Christine Lagarde, és átvenni a Világgazdasági Fórum vezetését. Ez egyáltalán azért merülhetett fel, mert az infláció szintje elérte az LKB közép- és hosszú távú céljait, és az aktuális előrejelzések egy jóval egészségesebb növekedési pályát mutatnak a korábbiaknál, tehát úgy is fogalmazhatunk, hogy elvégezte a feladatát, ugyanakkor határozottan cáfolta ezt az elnökasszony, és tervezi kitölteni a még 2,5 évig tartó ciklusát. És még egy friss európai hír, hogy januárban új taggal bővül az eurozóna, 21. tagként csatlakozik majd Bulgária. Nem volt egy kifejezetten egyszerű történet, mert szokatlanul sokat töltöttük az euró előszobájában, és 2021 óta csúszik egy-egy újabb évet a bevezetés, amiből közben be is előzték őket ugye a horvátok. Rendre azért csúsztak, mert hibázott a Maastrichti kritériumok között meghatározott inflációs előírás, de most megvan a zöld lámpa az Európai Bizottságtól, és egyébként érdekes, hogy az euróból kimaradó országok közül most ilyen, így most már csak 6-an leszünk majd, egyedül Románia mutat egyébként határozott csatlakozási szándékot.
Okay. Volt Amerikában is adat, ugye, meg, de mondjuk az nem volt igazán piacmozgató szerintem, bár ugye a munkaerőpiac az érdekes, viszont a jövő hétre mi az, ami be van tárazva, amire nagyon figyeltek?
Hát alapvetően munkaerőpiaci adatokat kaptunk Amerikából, és azt el kell mondani így nagy általánosság, hogy tényleg nagyítóval kellett keresni a pozitív adatokat egyelőre az amerikai mutatók között. Amire még figyelünk, és ami még hátra van, az egy ma délutáni non-farm adat, és majd egy munkanélküliségi rátával lesz teljes az amerikai munkaerőpiaci körkép. És hát inflációs adatokra figyelünk még a jövő héten, mind a tengeren túlról, mind pedig itthonról is. És talán még egy gondolat Amerikához, mert itt a dollárban azért voltak érdekes mozgások, elég komoly volatilitás mellett egészen 1.15-ig pattant fel a jegyzés, ott az LKB sajtótájékoztatót követően, elsősorban a szigorúbb jegyban üzenetek miatt, és hát azt gondolom, hogy a következő hetekben pedig az amerikai kamatokkal kapcsolatos spekuláció hajthatja majd az árfolyamot. Jelenleg teljesen bizonytalan a piac itt a következő lépések kapcsán. Júliusra inkább a szinten tartás tűnik valószínűleg, aztán szeptemberben valószínűleg most már tényleg kénytelen lesz lépni és kamatot vágni az amerikai jegybank is.
Oké. Nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek!
Köszönöm a figyelmet, jó munkát kívánok én, és sziasztok, viszont hallásra!
Fodor István, az OTP Global Markets Treasury üzletkötője mondta el, hogy mik voltak a fontosabb adatok a héten, és hogy mire számítanak a jövő héten.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.
Hamarosan jön Schmidt Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán folytatjuk a Millás reggelit rengeteg érdekes témával. Maradjatok itt, és közben olvassuk az üzeneteket, miközben Andi a híreket mondja.